Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Nos, itt van velünk Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát egy kiváló alakról fogunk megemlékezni, ez Rodolfo, ugye az a magyar bűvész, érdemes és kiváló művész, aki hát mondhatnám, hogy párját ritkítja. Szerintem vannak mostanában is ilyen illúzionisták, meg mágusok, vagy nem tudom, hogy hívják őket, de ez a fajta, ez a típusú bűvészünk szerintem azóta sincs.
Hát én azt gondolom, hogy ő nemzedékek számára volt legenda. A mi nemzedékünknek egészen biztosan. Ugye talán mi voltunk az utolsó nemzedék, aki még félig meddig gyerekfejjel, tinédzserfejjel élőben is láthatta őt. De hát ugye 110 évvel ezelőtt született, és ezt az alkalmat ragadtuk meg, hogy megemlékezzünk róla. Hát valóban nemzedékeken átívelően volt sikeres az ő karrierje. És most próbáljuk meg megragadni az ő személyiségének, a színpadi sikereinek a titkát. Kezdve természetesen mégiscsak a magánéletével, a gyerekkorával, ugye 1911. május 16-án született, tehát valóban 110 évvel ezelőtt. Nagyon érdekes dolog, hogy ő maga hogyan és miként fogalmazta meg ezt a lényeget. 1987-ben megjelent önéletrajzában azt írja, hogy egy józsefvárosi zsidóproli pálinkamérő fiaként látta meg a napvilágot. Mert az eredeti neve természetesen nem Rodolfo volt, hanem Gross Rezső néven született. Valóban a Józsefvárosban, a Nagyfúvaros utcában, és ugye innen sikerült neki aztán a tehetsége és a tudása révén kitörnie. A Rodolfo az egy művész név, először is a Gross Rezsőt is magyarította idővel, igaz, meglehetősen későn, relatíve későn, 1945-ben Gács Rezsőre, de valójában Rodolfo Grosso néven lett ismert már jóval korábban. Hát ennek a fennmaradt legendák szerint kimentett egy küldokló kínait a Dunából, még 10 éves fejjel, aki cserébe megtanított neki egy trükköt. És ezt a trükköt ő gyakorlatilag első látásra el tudta sajátítani, és így derült ki, hogy megvan ehhez a tehetsége, és ezt a tehetségét fedezte föl aztán egy jeles figura, Audrey Zuard, Audrey Árpád, színész óriásnak a testvére, aki neki állt őt egyrészt pallírozni tudásában, tehát megtanította neki a trükkjeit, majd hamarosan azt tapasztalta, hogy az ifjú tanult a trükköket jobban csinálja, mint ő, aki akkoriban már kiöregedőben volt a szakmából. Ugyanakkor azonban pontosan tudta azt is, hogy a termék, akármilyen kiváló, azt el kell adni. És itt találta ki a Rodolfo Grosso nevet. Ehhez kerekített mögé egy fiktív történetet is. Ez szerint egy Magyarországon élő olasz fagylaltárus, magyarul kiválóan beszélő fiáról van szó, mert na, persze. Tudjuk, marketing.
Hogyne, csodás.
Marketing az élet, és ez a marketing megmutatkozott másban is.
Gondoljunk, hát igen, például a bűvész dobozában, ami egy kultikus és sláger termék volt abban.
Abszolút.
Az, és ez is egy ilyen zseniális marketing ötlete volt.
Nektek is megvolt?
Hogyne.
Meg, de széthorták.
Én arra emlékszem, hogyha valakinek megvolt ez a doboz, én most a 80-as évek elejére derekára emlékszem, akkor az rendkívül népszerű tudott lenni, és igen, ez lett a sorsa, hogy széthorták. Pedig az emberben megvolt az az illúzió, hogy utánozni tudja Rodolfo, tehát nem tudta utánozni, mert elképesztő mennyiségű.
Igen. Épp ezt akartam még hozzátenni a Rodolfo bűvészdobozhoz, hogy ugye Gács Rezső már fiatalon felismerte, hogy van ehhez tehetsége, én fiatalon felismertem, hogy nincs, úgyhogy ezért is hagytam, hogy széthordják a bűvész dobozokat.
Sokan vagyunk így ezzel, azt gondolom. Ne felejtsük el egy dolgot, vagy pontosabban többet ezzel kapcsolatban. Kezdjük ott, hogy rendkívül karakteres figuráról beszélünk, egy magas, elegáns úriemberről, és nagyon-nagyon hamar kitalálták azt az imást, ami őt jellemezte a színpadon. Tehát ez a hátrazselézett, fényes, fekete haj és a megrajzolt bajusz, igen, amitől kapott egy rendkívüli eleganciát. Azért ő néhány trükköt még beépített a dolgaiba. Tehát van, amit tanult, és van, ami a tehetsége volt. Ifjú korában egy férfi fehérnemű üzletben dolgozott, és ott a vevőkkel nagyon hamar ugye ki kellett alakítani a megfelelő kapcsolatot, rá kellett beszélni a vevőket arra, hogy megvegyék a különféle holmikat. És a lánya visszaemlékezése szerint ugye Gálvölgyi János felesége, Judit, ő mesélte el, hogy például amikor nyakkendőt adott már el, és valaki vörös nyakkendőt keresett, akkor ő mintegy véletlenszerűen elővette zöldet, hogy jaj, bocsásson meg, ön vöröset keresem, ez egy rendkívül exkluzív zöld darab, de természetesen csak véletlenül vettem elő, elrakta, és 10-ből 9-szer a zöldet adta el a végén. És ugye megvoltak ezek a fajta trükkjei, és ugyancsak a leánya mondta azt, hogy szerintem ez nagyon jellemző rá a profizmusára, hogy nagyon könnyen el tudta érni szemkontextussal, egyéb ilyen nonverbális kommunikációval, hogyha a kártyalap, akit oda tartja, a színpadra felhívott partner elé, akit a közönség sorából hívott ki, akkor 10-ből 9-szer azt a kártyalapot választotta az illető, amit ő szándékosan oda tartott picit úgy elé, hogy ez egy kicsit kilógjon, anélkül, hogy észrevette volna. Az igazi trükk viszont most jön, mert innentől kezdve megcsinálta a profin a trükköt. De mi van akkor, hogyha mégsem azt a kártyalapot választotta, aha, semmi gond, azonnal átment egy másik trükkbe, és az eredetileg tervezett trükköt nem tartotta meg. Ugye? Ez az a dolog, ami azt gondolom rendkívüli tettvé tette őt, és akkor tegyünk még hozzá néhány másik dolgot is. Két fontos dolgot. Ahogy előttünk van a figurája, látjuk őt frakban, ugye a legtöbbször így lépett föl. És megcsinálta azt a dolgot, ugyancsak Audrey Zuart tanácsára állítólag, hogy felgyűrte a frakja ujját, tehát nagyon sokszor föl van gyűrve, ezzel is jelezve, hogy nem a ruha ujjal trükközik. Uh-huh. Ebből viszont az is következett, hogy tényleg nem a ruha ujjal trükközött, mert ugye ezzel az egyik legerősebb fegyverét adta föl, amivel bűvész rendelt.
Igen, igen.
A másik dolog, ami ugyancsak egyedivé tette, hogy ha előttünk vannak ilyen bűvész mutatványok, ilyen szombatesti filmkoktél, meg egyéb rendezvényekből így emlékezhetünk erre, meg cirkuszokból is, nagyon sokszor van, hogy a bűvész nem kommunikál a közönséggel szavakkal, hanem ugye a háttérbe megy egy zene. Na most Rodolfo az első bűvészek közé tartozott, aki fölvette a kapcsolatot a közönségével, beszélt, ugye? Csak a kezemet figyeljék, mert csalok, ugye? Ahogy hányszor elmondta. Tehát folyamatosan beszélt, és állítólag 16 nyelven volt képes kommunikálni a trükkjeit. Mert ugye azzal, hogy beszélni kezdett, ha a nemzetközi porondon is el akarta adni magát, kényszerrel volt rálépni arra az útra, hogy más nyelveken is megszólaljon, mert ugye ha csak a zene szól a háttérben, akkor tök mindegy, hogy engem milyen nyelvű nézők néznek, de ha beszélök hozzájuk, nagyon nem. És ha ezeket a dolgokat így összerakjuk, abból azért elég világosan kiderül, hogy olyan dolgokat tudott hozni, plusz a személyisége varázsa, amit jószerivel senki. És lett is belőle sikeres ember, viszonylag hamar, elvégzett különféle vizsgákat, és ne felejtsük el azt sem, hogy aztán ilyen helyeken lépett föl, mint a Moulin Rouge, de például Alfonzóval, vagy a két Latabárral, és ott állt a hátuk mögött ugye Fogel Erik, a divattervező, a jeles divattervező, tehát egy bombaerős csapat jött létre a 30-as évek Budapestjén a modern városi szórakoztató iparban. És hát az a nagy szerencse, hogy Rodolfo átvészelte, és ez nagyon fontos ezt megemlíteni, átvészelte azt a rettenetes időszakot is, aminek során aztán ugye munkatáborba került, mert ugye a származása miatt őt is sújtották ezzel, és innentől kezdve megint csak azt tudom mondani, hogy idézném a leányát, Gálbölgyi Juditot, kártya nélkül is be tudott mutatni különböző trükköket. Nagyon érdekes művészgárda volt ott, mármint a munkaszolgálatban. Nem csak Alfonzó, hanem a kitűnő jelmeztervező Fogel Erik, aki le is rajzolta apámat munkaszolgálatasként. Talicskával, ahogyan bűvészkedik. Ott volt Básti Lajos, és erős csapat volt. Hát gondoljunk belőle, hogy micsoda szellemi kapacitás gyűlt össze itt akaratlan. Ugye? És szerencsére ezt átvészeli. És miután átvészelte, az új rendszerben is meg tudta csinálni a karrierjét. Ugye egy olyan művészről beszélünk, aki nem ment bele a politikai dolgokba, folytatta tovább ezt a fajta művészetet, amit csinált, és nagyon érdekes dolgot találtam róla ilyen értelemben, hogy a Híradó nagyon-nagyon korán, 1947 márciusában már önálló műsort szentelt egy Rodolfo bűvész mutatvány bemutatásának. Tehát, hogy épp, hogy túl vagyunk a háború, és az emberi belenézik ezekbe a Híradóba, akkor még nagyon sok mindent megtalál. Nem állom meg, hogy ne idézem, 1959-ben mi történik szilveszterkor a parlamentben. Idézem a kivonatos leírást. Kürtészfúvó, kosztümös ifjú, a parlament kupolája belülről. Télapó és kísérete bevonul a kupolacsarnokba. Fiatalok palotást táncolnak Erkel Hunyadi László című operájából. Óriási űrrakéta begördülő makettjéből Rodolfo lép ki, majd bűvészkedik. Ifjabb Latabár Kálmán zongoránál, Latabár Kálmán, mint Laki Matyi, pereceket kínál és osztogat, Dobi István államfő táncol a fiatalokkal. Belegondolni sem merek, micsoda gárda gyűjtött össze.
Igen. Hát értve, az azt akartam, hogy ez számomra meglepő, hogy ez nem volt ilyen kapitalista elhajlás a bűvészet.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye elég sok olyan művészeti ág volt, meg zene, meg minden egyéb, amit annak tekintettek, de valószínűleg abból indulhattak ki, hogy azért a vásári tükkökön is mentek ugye ezek a bűvész mutatványok, csak egy idő után emelték úgymond a művészet kategóriájába. Tegyük rögtön hozzá persze, hogy az is hozzátartozik, hogy miközben egyre több állami kitüntetéssel díjazták, hogy mentünk előre, Rodolfót ugye érdemes művész lett, kiváló művész lett, szoddíjat kapott. Ő nagyon sokat tett azért, hogy kivívja azt a fajta elismerést a artisták számára, ami felemelte őket egyenrangúvá például a színészekkel, vagy más művészekkel, mert volt egyfajta megvetés az irányúban, nem is megvetés, de lenézés, hogy ez olyan nem igazi művészet.
Nem tisztességes munka ez, hogy valaki egre ugrál a színpadon.
Így van. Csepűrágó, stb. Stb. Igen. És ő a személyiségével, a fellépésével rengeteget tett részben azért, hogy ez a fajta úgymond negatív visszacsatolás ez enyhüljön, hanem is szűnjön meg. Máshol rengeteget tett azért, hogy 1945 után felíveljen ugye a fővárosi nagy cirkusznak a karrierje. És hát a művészi hitvallásáról is érdemes szerintem megemlékezni pár dologban, mert például leírja azt, hogy mennyit gyakorol, és pálya kezdetén elmondása szerint 7-8 órát gyakorolt, élete hajnalán már csak 1-1 órát, hiszen ugye a betanult trükköket már csak életben kellett tartani, de nagy átlagban 4 óra azért megvolt egy napban, és kérdezték, hogy miért van erre szükség, és a következőt mondta. Ha egy nap nem gyakorolok, észreveszem én, ha 3 napig nem gyakorolok, észreveszi a közönség. Hiába akarja a szív, hiába tudja az agy, hogyan kell, minden hiába, ha az új nem áll rá, nem elég a trükköt kitalálni, gyakorolni kell. És ugye ez a fajta hozzáállás, amivel élete végéig, az élete utolsó napjaig folyamatosan gyakorlatban tartotta magát, annak ellenére, hogy már fájtak az ujjai, ez szerintem egy újabb összetevője annak, hogy ő miért lett sikeres, és a zseniális történetek fűződnek a nevéhez, mondom a személyes kedvencemet, jött haza külföldről, és hozott haza valutát úgy, ahogy azt nem lett volna szabad.
Hát, igen, azt hittem, az óriási.
Mint akkoriban mindenki próbálkozott igen.
Pontosan erről van szó. Na és hát általában ez nem volt könnyű, főleg, hogyha az embert jól meg is motozták. Rodolfot megmotozták, majd gond nélkül hazahozta a pénzt, és amikor kérdezték, hogy hogy csinálta, mondta, hogy nagyon egyszerű, akkor közeledett a vámtiszt, gyorsan átcsempészte a pénzt a vámtiszt zsebébe, majd miután végzett, visszalopta a saját zsebébe. Tehát,
szenzációs.
Ennyi megoldás a földön nincs.
Igen.
És ebben kimagaslóan jó volt, ugye írták róla, hogy különösen a zsebtolvajlás mesteri szinten művelt, aminek a lényeg úgy az elterelés volt, hogy máshova figyeljenek, addig neki járt a keze, és szerintem a legnagyobb bravúrjai, hogy tudott nadrágtartót lopni a másik emberről. Tehát azért az nyilván...
hát az viszonylag nehéz, igen.
Igen. Na aztán, amikor kiment a divatból a nadrágtartó, akkor meg áttért a nyakkendőkre. És van egy olyan legendás történet, miszerint egyszer hivatalból, úgymond, végig zsebelte a 4-es 6-oson az utasokat az egyik vagonban, aztán természetesen mindent visszaadott, a kérdés az volt, hogy észreveszi-e bárki. Van olyan legenda is, és a lánya ezt megerősítette, hogy néha bizony a troli megállt a háza előtt, ahol lakott, mert hát a művész urat ott kitesszük, ne menjünk már annyival tovább. Ez nem feltétlenül volt szabályos, meg hivatalos dolog, de mégiscsak így történt.
És hát ugye a szállóigét azt ne felejtsük el, a kezemet figyeljék, mert csalok.
Igen.
Így van, ez egyik legfontosabb dolog vele kapcsolatban, megmondta, hogy ő őszinte ember, ugye, hiszen a bűvészetnek a lényeg az átverés. De ő megmondta kerekben ezt, hogy kérem szépen, illúzió, amit látnak, csak hát az a helyzet, hogy ezt az illúziót gyakorlatilag lehetetlen volt leleplezni. Rengeteg trükköt tudott fejből, és hadd említsek meg egy olyan dolgot, ami viszont szerintem abszolút a magánélete felé viszi el, és némiképp megható történet, ha mondhatom így. Ugye ő példaértékű házasságban élt a feleségével. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy neki nem voltak ilyen művészeti kicsampongó dolgai, mint a legtöbb embernek, nem mondom a legtöbbnek, de rengetegnek ugye a művészvilágban. Nádor Olgát 1935-ben ismerte meg, tehát nagyon fiatalon, és több mint fél évszázadot töltöttek együtt, és 1987-ben halt meg Rodolfo, 1987 januárjában, és következő történt, a felesége rákos beteg volt, ha az emlékezetem nem csal, bement hozzá a kórházba, és ahogy kijött a folyosóra, ott összerogyott a folyosón, kómába esett, és úgy halt meg pár nappal később, hogy soha nem kellett megérnie azt, hogy elvesztette a feleségét. És azt gondolom, hogy ez a szerintem megható történet, ha lehet ilyet mondani, ez egy ajándék volt számára, hogy megkímélte őt ennek a veszteségnek a tudatától. Volt, aki úgy írta, hogy ez volt az ő utolsó nagy trükkje, az élete legnagyobb trükkje. Hát tragikus dologról beszélünk, de én azt gondolom, hogy ez tényleg egyfajta ajándék volt. És hát térjünk vissza még egy picit a marketing részhez. Valóban ő meg tudta azt csinálni, hogy minden korosztály számára népszerű volt. Tehát a bűvészdoboz mellett ugye megjelent az önéletrajza, megjelentek könyvei, fogalom volt. Én egy olyan képet szeretném felidézni, ami számomra az egyik legkedvesebb képi ábrázolása vele kapcsolatban. Siófokon készült a fotó, ha jól emlékszem, és ő meg Latabár, Latyi, táncolnak. Tehát ott áll egymás mellett a két férfi figura, és látszik a fejükön az a hihetetlen életöröm és vigyorgás, és hogy nem csak azért vannak itt, mert művészként együtt dolgoznak, hanem egy valódi barátság működött köztük, és ez a két ember ott olyan felszabadultan komédiázik, hogy az mindig megmenegeti az én szívemet, amikor látom ezt a képet. Úgyhogy azt gondolom, hogy gondoljunk úgy Rodolfóra, Gács Rezsőre, Grósz Rezsőre, mint egy világhírű művészünkre, aki nagyon-nagyon jó hírét vitte Magyarországnak egyáltalán, meg azt gondolom, hogy viszi is, mert a filmfelvételé révén a rendkívüli trükkjei, a zsilletpengelvés és a többi azok még mindig velünk vannak, velünk is maradnak. Itt van, pontosan erre a fotóra gondoltam. Sugározza az életörömet. Nagyon közel áll hozzám, ha lehetek ennyire úgymond szubjektív. És így emlékezzünk rá 110 év után, és emlékezni fogunk rá 220 év után, és ebben egészen biztos vagyok.
Hát köszönjük szépen! Szerintem ez megint egy nagyon jó epizód volt. És hát igen, Rodolfo munkássága az gyakorlatilag feledhetetlen, főleg a mi korosztályunknak, ahogy kezdted is a beszélgetést, aki még találkozhatott vele. Nagyon köszönjük, Csaba, még egyszer, jó munkát, szép napot!
Én köszönöm a figyelmet, szervusztok mindenkit!
Szia, szia! Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Rodolfo alakját, megyünk tovább, és ha jól látom, már is hírekkel, hogy utána a tőzsdenyítás részleteit ismertessék meg velünk a kedves szakértő urak.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.